Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének 4. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Fizel Natasa 1978-ban született Orosházán. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában, középiskolai tanulmányait a Mezőberényi Petőfi Sándor gimnáziumban végezte. Főiskolai diplomát a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán, magyar történelem szakon, majd egyetemi diplomát ugyanott ember- és társadalom műveltségterület tanára, valamint multikulturális nevelés tanára mesterszakon szerzett. Doktori fokozatot az Eszterházy Károly Egyetem neveléstudományi doktori iskolájában kapott. Jelenleg adjunktusként és tanszékvezető helyettesként dolgozik az STEJGPK alkalmazott pedagógia és pszichológia tanszéken. Rendszeresen részt vesz hazai és külföldi konferenciákon, és tart előadásokat magyar és német nyelven. A legrangosabb nemzetközi neveléstörténeti konferencián, az ISZKÉN 2014-ben Londonban, 2015-ben Isztambulban, 2018-ban Berlinben tartott előadást. 2 önálló kötet szerzője, 5 tanulmánykötet szerkesztője, a Magyar Polgári Iskolai Tanárképzés Története című monográfiája az idei évben látott napvilágot. Tagja és titkára az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságának. Tagja továbbá a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságának és a Délvidék Kutatóközpontnak is. Kutatási területe a pedagógus képzés történetének kutatása a 20. században, különös tekintettel az intézmények közötti együttműködésre. Felkérem dr. Fizel Natasát, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szabad Egyetem idei félévének 4. előadásán. Amint már a konferencié elmondta, én az egyetem és a főiskola együttműködéséről fogok ma néhány érdekes gondolatot elmondani. Elsősorban a tanárképzés területén zajló együttműködésükre való tekintettel. Mielőtt magára az előadásra rátérnék, szeretném áttekinteni, hogy miről fogok ma ebben a körülbelül 50 percben Önöknek beszélni, és igyekszem szem előtt tartani azt, hogy nem mindenki előzetes tudással érkezett, legalábbis ezt a területet illetően erre az előadásra, úgyhogy próbálom majd minél inkább érthetővé tenni ezt a területet. Az előadásom első felében a két intézmény történetének nagyon vázlatos áttekintésére fogok vállalkozni, éppen azért, mert ahhoz, hogy megértsük ezt a korszakot, amiről az én előadásom szólni fog, ami a két világháború közötti időszak, tehát elsősorban a Horthy korszakra fogok most fókuszálni, és itt a két intézmény együttműködésére, ahhoz azt gondolom, hogy ezért előzetes tudásra van szükség. Majd a következőkben az intézmények közötti együttműködés szintjeit fogom bemutatni. Ezt a részét, a törzs részét az előadásomnak két egységre bontottam. Az első egységben az intézmények közötti együttműködés szervezeti szintjét szeretném bemutatni, és ezen belül azt gondolom, hogy talán jó sorvezető lehet az, hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy a főiskola igazgató tanácsának működésében hogyan érhető tetten az egyetem hatása, tehát itt azért emeltem ki, hogy itt az egyetem főiskolára való hatásáról fogok részletesebben beszélni. Ugyanakkor ez a hatás, ez oda-vissza érvényesült, hiszen az egyetemi párhuzamos tanszékek esetében pedig pontosan ellentétes hatást tapasztalhatunk, hogyan hatott a főiskola, a korabeli tanárképző főiskola az egyetemre, az egyetem szerkezetének, akár az egyetem szerkezetének a megváltozására is. Majd az előadásomnak már a utolsó harmadában szeretnék kitérni a hallgatók életében megjelenő az együttműködésnek a hallgatók életében megjelenő szegmenseire. Itt arról fogok részletesebben beszélni, hogy milyen kötelezettségei voltak a hallgatóknak az egyetem felé, milyen órákat kellett felvenniük, hogyan abszolválták ezeket, kiknél vették fel ezeket az órákat az egyetemen, és hogy ezekből az adatokból milyen következtetéseket vonhatunk le. Majd az előadásom végén egy összegzéssel fogom zárni a mai napot. És akkor kezdjük először néhány gondolattal az egyetem történetével kapcsolatban. Én több órát is tartok ebben a fél évben is egyetem és kartörténeti témában, és ez a tapasztalatom, hogy nem túl szétáradó vagy szétterjedő az a tudás, amivel a hallgatók az egyetem történetéről, vagy akár a saját karuk történetéről rendelkeznek. Azt gondolom, hogyha diplomát szerzünk egy intézményben, akkor mindenképpen fontos, hogy azért tudjuk azt, hogy mégis hova jártunk és milyen előzményei vannak annak a jelenlegi helyzetnek, amelyet mi saját magunk megtapasztalunk. Az egyetemnek a neve a Horthy korszakban, tehát a vizsgált időszakban Ferenc József Tudományegyetem volt. Erről fogok majd beszélni nem csak a Horthy korszakban, ebben az időszakban mindenképpen. Ugye ezt az intézményt tekintjük a mai Szegedi Tudományegyetem jogelőd intézményének. A jelenlegi álláspont szerint az egyetem történészei arra a döntésre jutottak, hogy a Szegedi Egyetem a saját fennállását 1581-től datálja. Igazából, hogyha a Pécsi Egyetemnek az 1367-es fennállását elfogadjuk, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy a Szegedi Egyetem pedig 1581-től áll fönt. Ugyanolyan kanyargós ez az út, 1581-től mondjuk a STL létrejöttéig, de mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy ez az az időpont, amikortól már létrejön Kolozsvárot valamiféle felsőfokú intézmény Bátor István erdélyi fejedelem jóvoltából. A következő fontos dátum az egyetem történetében 1872, ekkor jön létre a ma is ismert Kolozsvári Egyetem. Ez az egyetem négy karral működik, az orvos, a jogtudományi, a természettudományi és a bölcsészettudományi karral már 1872-től kezdődően. És amit még itt fontos elmondani, hogy ez az egyetem mindenképpen mind szellemiségében, mind kulturális tartalmában, hozadékában tényleg jogelődje ennek a Horthy korszakban Szegeden működő egyetemnek. És hogy hogyan kerül ide? Hát ez is természetesen a történelmi viharainak köszönhető. 1918. decemberében ugyanis a román csapatok már elfoglalják Kolozsvárt, és majd 1919. május 12-én már az egyetem elfoglalására is sor kerül, és ekkor az egyetemi oktatók azzal találkoznak, azzal szembesülnek, hogy vagy felesküdnek az új román kormányra és a román állampolgárság megszerzése érdekében ezt az esküt megteszik, vagy pedig haladéktalanul el kell hagyniuk a várost. Nyilván itt látható a Kolozsvári Egyetem, ugye a mai Bábás-Bolyai Tudományegyetemnek a fő épülete. Egy éjszaka alatt egy egyetemet elköltöztetni, vagy akár csak egy háztartást elköltöztetni, vagy egy nap, vagy 24 óra alatt nyilván nem jelenti azt, hogy onnan mindent magukkal tudtak vinni az egyetemi professzorok. Nagyrészt a saját magánkönyvtárukat, a legfontosabb eszközeiket, néhány dolgot az egyetemről, mint például az egyetem pecsétjét, magukkal hozzák, de igazából költözésről itt ilyen tekintetben nem beszélhetünk. És mi történik a Kolozsvári Egyetemmel? 1919 és 21 között ezek a száműzött egyetemek Budapestre kerülnek, és hogy miért fogalmazok többes számba? Azért, mert kettő egyetem kerül ebben az időszakban Budapestre, hiszen a Pozsonyi Egyetem, a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem hasonló sorsa jut, és menekülnie kell, és szintén Budapestre menekül ez az egyetem is, úgyhogy egy nagyon érdekes, legalábbis neveléstörténész szemmel érdekes dologra bukkanhatunk a levéltári források között, amit itt meg is mutattam a diámon. A két egyetem nyilván sorsközösséget, érdekközösséget érez, és úgy gondolják, hogy közösen erősebben tudnak fellépni a minisztériummal, a kormányzattal szemben azért, hogy a két egyetem megmaradjon és továbbra is működhessen, hiszen itt a Trianon utáni, Trianon közbeni utáni időszakban vagyunk. Nyilvánvalóan nem a legfontosabb probléma az, hogy mi lesz ezzel a két egyetemmel. Ugye mind gazdaságilag, mind társadalmi tekintetben infrastruktúrális problémák, egyéb más pénzügyi problémák, és hát nyilván maga az egész nemzeti tragédia rányomja a bélyegét ezekre az évekre. Nem nagyon lehet átvinni azt a gondolatot, hogy itt most mi lesz ezzel a két egyetemmel. Nyilván ez is csak egy akut probléma, sok számtalan akut probléma mellett. Tehát együtt próbálnak fellépni a két egyetem, a Pozsonyi és a Kolozsvári Egyetem, és ami érdekes, ugye közösen látható itt a pecsétjük, hogy a történelem tud olyan fordulatokat venni, hogy megszületik egy olyan jegyzőkönyv, vagy hát több jegyzőkönyv is van ilyen, amelyben a Pozsonyi és a Kolozsvári Egyetem pecsétje egymás mellé kerül egy közös jegyzőkönyvben. Az pedig már csak egy ilyen bulvár dolog, hogy ráadásul ugye Erzsébet királynő és Ferenc József házaspár voltak, tehát a két róluk elnevezett egyetem végül egy platformra kerül ebben a jegyzőkönyvben, itt a pecséteken keresztül. Hol kerülnek elhelyezésre ezek az egyetemek? Mindenféle intézményt próbálnak rendelkezésre bocsátani. Érdekes majd a későbbi történet szempontjából, hogy már a pedagógium ekkor is rendelkezésre áll, és a pedagógium megnyitja termeit a Kolozsvári Egyetem előtt. Ugye itt sokan kérdezhetik, hogy és mi volt az a pedagógium. Ugye a pedagógium az a mai Juhászió Pedagógus Képző Kar egyik jogelőd intézménye, ott képezték a polgáriskolai tanárokat, már 1918-tól tanárokat, korábban polgáriskolai tanítókat, erről majd még fogok beszélni. És ez az intézmény, tehát már itt kapcsolatba kerül a Kolozsvári Egyetemmel, és közösen próbálják meg megoldani ezt a nem túl szerencsés helyzetet. Azután végül jól alakul a Szeged Egyetem számára ez a lobby tevékenység, és 1921. október 9-én elkezdődik az első tanév itt Szegeden. Az első tanév már szintén az már korábban említett négy karral indul. Ez akkoriban teljesen bevett dolog volt, hogy a tanév októberben kezdődik, tehát ebben nem kell semmi érdekességet keresni. A visszatérve nyilván ezért, hogy mi lett a Pozsonyi Egyetemmel, ugye a Pozsonyi Egyetem pedig majd két évvel később, 1923-ban nyer elhelyezést Pécsett, és így fog létrejönni az a általunk is ismert struktúra, hogy a négy nagy egyetemi város, Budapest, Debrecen, Szeged és Pécs lesz. Így nyomatékosításul, tehát amiről eddig beszéltem, ugye Nagy Magyarország területe 20 után a két egyetem, a Kolozsvár és a Pozsonyi kerül a határainkon kívül, ekkor a határainkon belül működik tovább működő egyetem, a Debrecen és a Budapesti Egyetem, és Pesten keresztül ugye a két egyetem végül elhelyezést nyer, az egyikük, tehát a Kolozsvári Szegeden, míg a Pozsonyi pedig Pécset, és létrejön, tehát már 23-tól kezdődően ez a struktúra, amikor az egyetem Magyarország négy egyetemmel rendelkezik. És amikor külföldi konferenciára megyek, akkor ugye mivel én a Horthy korszakkal foglalkozom általában a Trianon, ez egy megkerülhetetlen téma, és arról mindig kell beszélni, és nehezen értik meg külföldön, hogy a Trianon után miért az jelenik meg a magyar iskolában, miért nem a béke gondolata, mint mindenhol nyugatabbra tőlünk, és nálunk miért a revízió gondolata, és már kerestem olyan térképeket, ahol mondjuk Németország vagy Anglia úgy van ábrázolva, vagy levágták belőle azokat a részeket, mint hogyha velük történt volna meg Trianon, tehát egy ilyen érzékenyítést szoktam végezni, hogy így próbáljanak meg belegondolni, hogy náluk a béke gondolata került volna előtérben, mondjuk egy ilyen egyébként a társadalom szempontjában nagyon igazságtalannak vélt csapás után. De nagyon próbálok pozitív lenni, és próbáltam keresni magamban és a történelemben, hogy mit találhatunk pozitív dolgot Trianonban. Ugye alapvetően biztosan semmit, de ha nagyon-nagyon keressük, akkor azt mondhatjuk, hogy a felsőoktatásnak tulajdonképpen ez segített. Annyiban, hogy a jóval nagyobb területű Nagy Magyarország területén lévő négy egyetem átköltözött az egyharmadnyi területű kis csonka Magyarországra, tehát a felsőoktatás igazából nagyobb hangsúlyt kapott a lélekszámhoz viszonyítva, mint a korábbi Nagy Magyarországon, de nyilván ez egy ilyen kicsavart gondolkodás, hogyha nagyon pozitívak akarunk lenni, hogy miért volt jó dolog, miben lehet egyáltalán jó a Trianon. Átérve a másik intézményre, aminek az együttműködését fogom most vizsgálni, az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskoláról szeretnék néhány előzetes gondolatot elmondani, hogy egyáltalán mit kell erről tudni. Ugye 1868/38-as ötvösféle népoktatási törvény hozta létre a polgári iskolát. Ezt mindig nehéz elmagyarázni, hogy mi volt ez a polgári iskola, hiszen itt valószínűleg senki nincs már közöttünk, vagy esetleg nagyon kevesen, akik még éltek akkor, amikor még volt polgári iskola. A polgári iskolát most körülnéztem, és azt hiszem, hogy neveléstörténész nincs különösebben jelen más, mert hogy ők összehúznák most a szemöldöküket, amit fogok mondani, de tulajdonképpen az általános iskola felső tagozata az, amit, hogyha valaki laikusként most ezt az előadást hallgatja, akkor így a fejébe bele tudja tenni, hogy miről szól ez a polgári iskola. Persze ez így nem teljesen pontos, sőt eléggé pontatlan, de talán, hogyha annyit mondok, hogy az elemi iskola 4 osztályos volt, és utána következett a polgári iskola, ami 4 és 6 osztályos volt, de most maradjunk abban, hogy 4 osztályos volt, akkor a korosztály az így stimmel. Tehát körülbelül ez a 10-14 éves korosztály az, aki polgári iskolába járt. Viszont, hogy miért nem felel meg mégsem teljesen a mostani iskola rendszerünk felső tagozatának, mert ez egy középszintű iskola volt már, tehát ez nem alapszintű volt, mint a mostani általános iskola, hanem középszintű, és volt benne sok olyan tantárgy és sok olyan ismeretanyag, ami már inkább szakmai ismeretanyag volt, például statisztika, közgazdaságtan, műszaki rajz, stb. Tehát nagyon sok olyan ismeretet adott át, amire éppen a polgárság gyerekeinek, a kereskedő iparos réteg gyerekeinek volt szüksége, és természetesen, ami nagy előnye volt a polgári iskolának, hogy már idegen nyelvet is tanított, nyugati idegen nyelvet, tehát nem az alsó gimnáziumhoz hasonlóan latint vagy ógörögöt, amire a kereskedő vagy az iparos azt gondolta, hogy nagyon jó, hogy a gyerek latinul tanul, de igazából nem fogom hasznát venni ennek a tudásának, és mennyivel jobb lenne nekem, hogyha inkább németül, esetleg angolul tanulna. Tehát így kell nagyjából ezt a polgári iskolát elképzelni. És ugye ez az intézmény, aminek a történetét vizsgáljuk, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola, ugye a UESZ-i Pedagógus Képző Kar jogelődi intézménye, ez a saját származását 1873-ra vezeti vissza, ez egy lényegesen ilyen konstansabb helyzet, mint az egyetem esetében, tehát itt sokkal jobban kimutatható ez a folytonosság, mint az egyetem esetében, hiszen ez az intézmény folyamatosan fennáll, működik, és egyszerűen majd egyszer csak 1928-ban Szegedre költözik, ott nyilván vannak bizonyos szerkezeti változások, de sokkal inkább lineáris ez a folyamat. 1873-ban tehát felállítják, ugye 5 évvel a törvény megszületése után az első polgáriskolai tanító és tanítónő képző intézményeket. Itt amit még érdemes elmondani, hogy ugye 5 évig akkor kitanított ezekben a polgáriskolákban, tehát létrehozták a polgáriskolát, de csak 5 évvel később hozták létre a tanárképzését. Ugye addig, vagy a tanítóképzését még ekkor, addig egyszerűen az elemi iskolai tanítónak egy különbözeti vizsgát kellett tennie, és akkor már polgáriskolában is taníthatott, de hamar világossá vált, hogy ez nem lesz elég. Tehát ennél valami tartalmasabb tudásanyagra kell még szert tenni ahhoz, hogy valaki megfelelően tudja a polgáriskolai tantárgyakat tanítani. És ekkor még a szokásoknak megfelelően külön a nők és a férfiak számára hozták létre ezeket az intézményeket. A férfiak számára létrehozott intézményt egyébként mi pedagógiumnak hívjuk, ez egy hosszú történet, de nem csak ez a szín tartozik, de most ezen az előadáson nem szeretnék belemenni, és az Erzsébet Nőiskola az pedig szintén, tehát ott volt a polgáriskolai tanítónő képzés. Egészen a kezdetektől, tehát tulajdonképpen már a 70-es évek végétől megjelenik az a törekvés, hogy ezek a polgári iskolai tanítók, ezek ne tanítók legyenek, hanem tanárok. Itt nagyon érdekes források vannak erről, hogy mi minden befolyásolja a fizetési osztályba sorolástól, a megszólításon keresztül, nagyon sok minden sok mindent szeretnének elérni, és ez fontos lenne, hogy ők is ne tanítók, hanem tanárok legyenek. Közelebb is érzik magukhoz a középiskolai tanárságnak a tudását, közelebb érzik magukhoz azt a folyamatot, amely során ők a pedagógus diplomához jutnak, és szeretnének eltávolodni a tanítóságtól, az elemi iskolai tanítóságtól. Hát jól látható, hogy ezért jó sokáig tart ez a küzdelem, amíg végül 1918-ban megkapják a tanári címet a polgáriskolai, ekkor már tehát tanárok, és a képzés is főiskolai szintre lép. De tulajdonképpen, ahogy itt felraktam, ugye a Jóhászi Pedagógus Képzőkar az idén ünnepli 90. évfordulóját, de valójában főiskolai rangjának elnyerésének pedig 100. évfordulóját ünnepli az idén. És ugye a 90 év, miért 90 év? Hiszen ez a két intézmény, a Pedagógium és az Erzsébet Nőiskola, ekkor már nagyon jól működik Budapesten, 18 és 28 között. Mondhatnám azt, hogy ez egy viszonylag ilyen nyugodt időszak, de nem kifejezetten nyugodt időszak, hiszen folyamatosan felmerül az a minisztériumból, ilyen híresztelések jönnek, hogy Klebersberg meg akarja szüntetni a két intézményt, vagy össze akarja vonni az egyetemmel, valamelyik egyetemmel, akkor felmerül, hogy melyik egyetemmel, a vidéki egyetemekkel akarja összevonni, vagy egyszerűen az egész polgáriskolai tanárképzést áthelyezi az egyetemre, és onnantól kezdve a főiskolákra nincs szükség. Tehát ez az egyik ilyen folyamatos bizonytalanság az intézmények történetében. A másik pedig az, hogy azon is folyamatosan, arról is folyamatosan jelennek meg cikkek, gondolatok, hogy létre kellene hozni a 8 osztályos elemi iskolát. Mindenki magának akarja a 8 osztályos iskolát, tehát a népiskolai tanítók azok azt mondják, hogy legyen 8 osztályos az elemi iskola, a polgári iskolai tanárok meg azt mondják, hogy legyen 8 osztályos a polgári iskola, és hát ezen folyamatosan megy a harc, hogy akkor melyik legyen. Ugye Klebersberghez mennek föl többször feliratokkal, a Polgáriskolai Tanáregyesület is folyamatosan bombázza a minisztériumot ezekkel a problémákkal, de igazából megnyugtató eredmény majd 1928-ban születik, ami persze nem mindenkinek lesz osztatlan siker, sokan úgy fogják érezni, hogy nem jó ötlet ez, hogy a két intézményt összevonja, végül Klebersberg és Szegedre helyezi. Van, aki azt mondja, hogy kár Szegedre hozni a főiskolát, mások örülnek, hogy Szegedre került, és vannak olyan hangok, akik tiltakoznak az ellen, hogy az egyetem belefolyjon a főiskola képzésében, mások pedig szorgalmazzák, hogy lehetőleg minél több órát vegyenek föl a főiskolai hallgatók az egyetemen. De miért kell összekapcsolni a két intézményt? Tehát mi az oka annak, hogy mindenképpen abban kell gondolkodni, hogy ide kerül a főiskola, itt van ez a Kolozsvárról 1921-ben Szegedre érkező egyetem, és 28-ban miért? Mi az oka annak, hogy ezt a két intézményt mindenképpen össze kell kapcsolni? Ugye erre a források eléggé pontos választ adnak. Itt egy olyan forrás szeretnék megmutatni, amit Klebersberg Kunó, ugye, aki 1922 és 31 között vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, Dézsi Lajos rektornak írt, a Ferenc József Tudományegyetem akkori rektorának 29. januárjában. Azt írja, a takarékossági bizottság a Szegedi Egyetem teljes eltörlését hozta javaslatba, és a fő érv az volt, hogy a bölcsészeti karokon egyébként sincs elég hallgató, és az egyik bizottsági tag gúnyosan hozta fel, hogy a bölcsészeti karoknak több tanárjuk van, mint hallgatójuk. Ekkor a Szegedi Egyetem védelmében sokkal tovább mentem, mint amit miniszterek ilyen esetben tenni szoktak. A bölcsészeti karok benépesítésének érdeke volt az egyik oka annak is, hogy a pedagógiumot és az Erzsébet Nőiskola főiskolai tagozatát Szegedre levittem. Hát elég világos, azt gondolom, hogy miért kerül ide részben legalábbis az egyik ok, mindenképpen felsejlik a főiskola. Ugye azért, mert ennek a Kolozsvárról Szegedre érkező egyetemnek nagyon kevés a hallgatója. Olyan kevés, hogy van olyan tanév, amikor az egész bölcsészkarra 60-an járnak, még a főiskola hallgatósága az körülbelül 3-4, később már a 30-as években 5-600 fő körül mozog. Hogyan zajlik ez az intézmények közötti együttműködés? Mik a keretei? Hogyan képzelik el ezt az együttműködést? Mi lesz itt a tanárképzésben a feladata az egyetemnek, és mi lesz a feladata a főiskolának? Egy újabb forrás, a Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny egyik 28. évi számában találjuk ezt az idézetet, amit Huszti István, az igazgató tanács elnöke mond el egy beszédében. Azt írja itt a lap, az nem szenvedhet kétséget, hogy itt csak kooperációról lehet szó. Az, hogy a képzést egészen az egyetem vállalja, teljesen ki van zárva. Az egyetem csak azt adhatja, ami a lényege. Az egyetem a tudomány fellegvára, más tehát, mint tudományt nem adhat. És az egyetem ezt a tradícióját féltékenyen őrzi is, célkitűzései tehát mások, mint ami a tanárképzéshez szükséges. A tanárképzésnek három részét különböztethetjük meg. Elsősorban a tudományos kutatásba való bevezetést, ezt az egyetem végzi is. Másodszorban a legfontosabb részt, a tanári hivatásra való előkészítést, ahol a jelölt az iskolában értékesíthető anyaggal alaposan megismerkedhetik. Harmadsorban a pedagógiai kiképzés, a tanárképzés betetőzése. Ezt végzi a gyakorlati év és befejezi a pedagógiai vizsgálat. E három feladat közül az egyetem csak az elsőt vállalta. Tehát három része bontja Huszti a tanárképzés feladatát, legyen benne egy tudományos, alapozó rész, ezt csinálja az egyetem, ezért lehet áthallgatás. Ugye itt az a lényeg, hogy hogyan tudja a főiskola megnövelni az egyetem hallgatói létszámát, úgy, hogy kötelezően át kell hallgatni a főiskolásoknak az egyetemre. Tehát így mindenkit becsatornáz Klibelsberg tulajdonképpen az egyetemre, ami valójában egyébként nagyon jó, mert nyilván majd látni fogjuk, hogy milyen oktatóknál hallgatnak így a főiskolások előadásokat, és ez mindenképpen hozzátesz az ő elméleti tudásukhoz, de a tanárnak annak két másik területen is boldogulnia kell, vagy meg kell tanulnia azokat az információkat, ismereteket, amelyekkel ő majd tanítani tud. Ez egyik, hogy meg kell ismerni annak a szaktantárgynak az anyagát, és úgy kell megismernie, hogy azt majd át tudja adni olyan sorrendben, olyan logika szerint, ahogy az a majd a tanításban az adott korosztály számára szükséges. Másrészt pedig nyilván van egy módszertani gyakorlati része, hiszen azért ez mégiscsak egy szakma, a tanárság, és ezért a tanárság az egy, ráadásul egy olyan szakma, ami az adott életkorhoz kötődő módszertant követel, ezért van külön óvóképző és külön középiskolai tanárképző, nem egybe van mindenki, mert hogy gyerek-gyerek végül is mindegy, hogy 6 éves vagy 18 éves, tehát teljesen másfajta pedagógiára, másfajta módszertanra van szükség. És akkor rátérve arra, hogy akkor hogyan valósult meg ez az oda-vissza hatás itt a két intézmény között. Tehát az alap szituáció az az, hogy a főiskola lekerül 28-ban Szegedre, minden hallgatónak legalább 2 órát az egyetemen kell hallgatnia, ebből ott az egyetemen vizsgáznia kell. De nézzük meg, hogy magára a főiskola vezetésére milyen hatással van ez a rendszer. Ugye egy gyakorlatilag egy teljesen új rendszer alakult, tehát nem mondhatjuk azt, hogy tényleg csak összevonták és elrakták máshová, mert teljesen megváltozik a vezetői struktúrája ennek az új intézménynek. Ugye létrejön egy igazgatótanács, az igazgatótanács elnöke az mindig az egyetemről delegált tanár, tehát nem egyetemi tanár, mint professzor, hanem az egyetemről delegált tanár. Az igazgatótanács ügyvezető alelnöke az mindig a tanárképző igazgatója, főigazgatója, és a 10 tagú igazgatótanács további 8 tagjából pedig 4 az egyetemről delegált tanár, 3 a főiskoláról delegált, és 1 pedig a mai UASZIO gyakorlóiskolának, a jogelődjének, a gyakorlóiskolának az igazgatója. Tehát minimum azt látjuk, hogy ilyen 5-5 az aránya az igazgató tanácsban a főiskola által delegált tanároknak és az egyetem által delegált tanároknak. De azt is fontos tudni, hogy milyen funkciója volt ennek az igazgató tanácsnak, tehát miről döntött valójában ez az igazgató tanács, milyen hatáskörrel működött. Szintén egy forrást erről. Az igazgató tanács feladata az egyetem 2 kara, tehát a bölcsészettudományi és a természettudományi kar, ezt abban az időszakban egyébként bölcsészeti karnak nevezték mind a kettőt, ezért szoktam több eszámban használni ezt a kifejezést, és a tanárképző között a zavartalan tanulmányi együttműködés szabályozása, és általában a tanárképzőt érintő fontosabb személyi, tanulmányi és anyagi ügyekben való javaslattétel, illetőleg döntés. Nem tudom, milyen ügyek vannak nagyon ezen kívül egy főiskola életében, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az igazgatótanácsnak azért elég széles körű a hatásköre, hogyha mindezen témákban, és itt is a fontosabb ügyekben az igazgatótanács dönthet. Tehát felmerül itt a kérdés, hogy akkor valójában milyen volt a kapcsolat a két intézmény között? Ezek kooperáltak egymással, a tanárképző főiskola és az egyetem, vagy egy kicsit tovább ment itt az együttműködés, és ennél bonyolultabb volt a viszony. Ahogy már említettem, Huszti József, akitől az imént idéztem is, hogy hogy képzeli el a egyetem és a főiskola együttműködését. 15 éven keresztül 1928 és 43 között volt az igazgató tanácsnak az elnöke. Mindeközben, amíg a főiskola igazgató tanácsát vezette, egyébként a bölcsészettudományi kar klasszika filológia tanszékének is a vezetője volt, tehát már akkor az volt, amikor kinevezték a főiskola igazgató tanácsát is vezetni. Plusz, amíg ő az igazgató tanácsot vezette, közben egyébként a BTK dékánja is volt 1930-31-ben, majd prodékán 31-32-ben. Itt annyit mondanék el, mert talán ez nem annyira köztudomás, hogy ebben az időszakban mindenki egy évig volt dékán, majd egy évig utána pro dékán, és a rektor is egy évig volt hivatalában, és utána pro rektor lett. Tehát nem azért volt ilyen kevés ideig a Huszti, mert nem vált be dékánként, de azért ez felveti a kérdést bennem, hogy vajon a Huszti milyen preferenciák mellett hozott döntéseket az igazgató tanács vezetőjeként a főiskolán? Csak az értékrendje szerint, vagy esetleg inkább az érdek is beleszólt az ő döntéseiben, hiszen hogy lehet valaki egyszer egy kar vezetője, meg egy másik karnak is a, hát azért mondhatjuk, hogy azért erősen a vezetője, úgy, hogy mind a két esetben ő annak az intézménynek az érdekeit nézi. Én ezt így kevésbé tudom elképzelni. Nyilván ezek együtt működött az érték és az érdek preferencia, tehát ezt engedjük meg Huszti Józsefnek, hogy ő jó hiszeműen járt el ebben a kérdésben, de nálam én azt gondolom, hogy ez túlmegy a kooperáció fogalmán, és itt annál egy kicsit mélyebb a kapcsolat a két intézmény között. De akkor nézzük meg a visszafelé hatást, hogyan hatott a főiskola léte, itt léte, idekerülése az egyetemre. Ugye itt a téma, a példa, a párhuzamos tanszékek megalakulása, de ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ez mi és miért alakult meg, és egyáltalán ez, ebben hogyan van szerepe a főiskolának, tehát most akkor a fókuszt eltökjük az egyetemre. 1926. október 20-án a bölcsészettudományi kar második rendkívüli ülésén javasolja a bölcsésztudományi kar kari tanácsa, hogy új tanszékeket alapítsanak. Három új tanszék alapítására nyújtanak be javaslatot a minisztériumban, szeretnének egy pedagógiai lélektani, egy művészettörténeti, valamint egy etnográfiai tanszéket felállítani. Ezeket a feliratokat el is küldik, és a Magyar Királyi Vallás és Közoktatási Minisztériumból két évvel később jön egy rendelet, amely szerint felállítanak tanszékeket, de ugye, hogyha megnézzük, itt csak egy stimmel, tehát csak az etnográfiai tanszék az, amit kértek is, és meg is kaptak, és itt megjelenik három olyan tanszék, amelyet nem kértek, és igazából jó a pedagógiait, igen, de hogy ők pont a lélektan miatt szerették volna, és akkor létrejön egy ilyen második pedagógiai tanszék. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ez miért van, és mi van ennek a döntésnek a hátterében, meg kell ismernünk a felekezeti eloszlását ebben az időszakban, mint Kolozsvárnak, Szegednek, és úgy álltam a Magyarország felekezeti eloszlását. Ez érdekes, hogy hogyan a tanszék alapításhoz a felekezeti összetétel, de nagyon szorosan kapcsolódik a két dolog. Hogyha megnéztük, hogy Kolozsváron 31,3% a római katolikusok aránya, míg Szegeden 86,6%, hiszen Szeged püspöki székhely, még ugye Kolozsvár Erdélyben helyezkedik el, ami hagyományosan egy reformált terület, akkor nem csodálkozunk azon, hogy itt a Kolozsvári Egyetem Szegedre érkezése az némi problémákat fog indikálni, hiszen ezek az ide érkező professzorok, ezek nagy rész nem római katolikusok, hanem valamilyen református felekezethez tartoznak, vagy reformátusok, vagy evangélikusok. Hogyha itt tovább nézzük a számokat, akkor szintén jól látható, hogy nagy eltérés van Szeged és Kolozsvár között, és ugye itt látjuk közben a magyarországi adatokat, plusz ez a két alsó sávdiagram, ez pedig azt mutatja, hogy a 22-23-as és a 26-27-es tanében milyen volt az egyetemen a felekezeti összetétel. És hogyha tovább haladunk, akkor még egy érdekes adat, amit mindig meg szoktunk nézni, az izraelita hallgatók aránya. Ugye általában az izraeliták aránya, itt csak annyit szeretnék elmondani, ez Tudom, ez általában a hallgatókat érdekli ez a téma, és részben ennek a kutatásával is foglalkoztam már, hogy ugye látjuk, hogy 22-23-ban 20,3% az izraelita hallgatók aránya, míg 26-27-ben 12. Tehát nyilván itt van egyfajta visszacsökkenés, egy erőteljes csökkenés, viszont a numerus claususban ugye azt szerepel, hogy olyan százalékban járhatnak a hallgatók az egyetemekre, a felsőoktatásban, amilyen a népesség egészében elfoglalt arányuk. És ugye azt látjuk, hogy itt az izraeliták aránya a népességben kb. 6% körül mozog, viszont a Szegedi Egyetemen ez nem jelenik meg, ez a 6%. Erre nagyon sok forrásunk van, akár a Dél-Magyarország régi számaiból, akár más forrásokból tudjuk, hogy a Szegedi Egyetem nem tartotta be a numerus clausust. Ezt többször nyilatkozzák dékánok, akár az újság hasábjain, hogy nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel, és nem tartják be ezt a szabályt. Tehát itt azt látjuk, még egyszer visszatérve, hogy megérkezik egy erősen református, gondolkodású, személyi összetételű egyetem egy püspöki székhelyre, és ebből gondok kerekednek, és létrejönnek ezek a párhuzamos tanszékek. Ugye mik itt még azok a problémák, amikre eddig nem tértem ki? Ugye amikor a főiskola 28-ban összevonása és Szegedre kerül, akkor ezzel a lendülettel Klebersberg-Konó megszünteti az összes többi polgáriskolai tanárképző intézményt. Tehát hogyha nagyon fel akarunk erősíteni egy intézményt, akkor nyilván a legjobb dolog, hogyha egy van belőle az országban, mert akkor nincs túl nagy verseny, hogy hova fognak jönni azok a hallgatók, akik polgáriskolai tanárnak akarnak tanulni. Tehát nyilván ezzel is megnöveli a Szegedi Főiskola hallgatói létszámát. Viszont így a különböző szerzetes rendek nem tudják hol tanítatni az ő saját felekezeti tanáraikat, hiszen a felekezeti polgáriskolák megmaradnak, csak felekezeti képző nincs már. Így nagyon sok szerzetes és apáca jelenik meg a főiskolán. Az első tanévben a női hallgatók, tehát 28-ban a női hallgatók fele apáca a kutatásaim alapján. Tehát Szegedre kerül, ugye a cél a bölcsészkarok hallgatói létszámának emelése, és Klebersberg le is írja, hogy ennek hatására miért jönnek létre a párhuzamos tanszékek. A Szegedi Egyetemen kész vagyok azok mellett, amelyeket nem katolikus férfiak töltenek be, paralel tanszékeket létesíteni, és azokra katolikus tanárokat kinevezni, hogy a tartományi főnöknőknek aggodalmaik ne legyenek. Itt neveltessék női szerzetes rendjeink az általuk fenntartott polgáriskolák, középiskolák és tanítóképzők tanári karát. Tehát vannak olyan tanszékek, az a bizonyos három tanszék, a magyar irodalom, a pedagógia és a filozófia tanszék, aminek református professzora vezetője, és azt kéri a főiskola, hogy mivel kötelező az áthallgatás az egyetemre a főiskolásoknak, és a főiskolára nagyon sok apácai szerzetes jár, ezért ne kelljen nekik egy református professzortól mondjuk filozófiát, vagy pedagógiát, vagy magyar irodalom történetet hallgatni, hanem legyenek olyan tanszékek, amelyeket katolikus professzorok vezetnek. Ezért Klebersberg úgy dönt, hogy létrehoz úgynevezett világnézeti tanszékeket, és lesz egy református, meg egy katolikus pedagógia tanszék, egy ilyen-olyan magyar irodalom történet, és egy szintén református katolikus filozófia tanszék. És akkor választhatnak az apácák, a szerzetesek, hogy ők melyikre szeretnének járni. Meg is történik a pályázatok kiírása. Én megnéztem, egyébként nem szerepel sehol a pályázatban az, hogy ez, vagy ide csak katolikus professzort vesz fel Klebersberg, de nyilván világos, hogy azért hozza létre ezeket a tanszékeket, és végül három katolikus meggyőződésű, vagy a ketten szerzetesek is fogják betölteni ezt a tanszéket. Egyébként Mester János is katolikus pap. A pedagógia lélektani tanszéket dr. Várkonyi Hildebrand, ott Imre Sándor a párjának a vezetője, már a pár tanszéknek a vezetője. A második irodalomtörténeti tanszék élére akkor kerül Sík Sándor, ő gondolom azért sokak számára ismert név, ha más nem, akkor aki Radnótit szereti, az már találkozott a nevével. A Dézsi Lajos, az aki a másik a református irodalom történeti tanszéket vezeti, és a filozófia tanszék élére pedig Mester János, kerület pedig Bartók György. Ez az eredeti dokumentum, ahol számolgatták a szavazáson az aláírásokat, ez a Csongrád megyei levéltárban megtalálható, sajnos van rajta ez a csúnya kék jelzés, de azt gondolom, hogy így is érdekes. És akkor eljutottunk a hallgatókhoz, az együttműködés a hallgatók intézmények közötti áthallgatásának szintjén, tehát megvizsgáltuk eddig azt, hogy hogyan hatott az egyetem a főiskolára, az igazgató tanács esetében, hogyan hatott a főiskola az egyetemre, az áthallgatás miatt új struktúrára volt szükség a bölcsészettudományi karon, és most nézzük meg, hogy a hallgatók esetében mit tudunk erről a bizonyos áthallgatásról. Aki egy kicsit is járatos a főiskola történetében, ez látott már, vagy hallott arról, hogy van ez a bizonyos sárga index. Ugye most már nincs nagyon index a Szegedi Egyetemen, hanem ezeket a kurzus teljesítési lapokat kell kinyomtatgatni, de azért, hogyha megkérdezném, hogy milyen színű az index, akkor alapvetően szerintem mindenki tudná, hogy ez fekete színű, ugye alapjában egy ilyen index. A főiskolásoknak ez a bizonyos áthallgatáshoz viszont ilyen nagyon szép sárga indexet készítettek. Itt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a 30-as években egyébként is a sárga színnel való megkülönböztetés annyira jót nem jelentett, de hogy ez az index, ez mindenképpen ezért egy elég drasztikus elkülönítés a hallgatóknak. Azért azt tudni kell, hogy hivatalosan a hallgatók nem rendes hallgatóként vettek részt az egyetemi oktatásban, hanem rendkívüli hallgatóként, és ez a rendkívüli hallgatói státuszhoz járt ez a sárga index. Nézzük, hogy mi volt akkor pontosan az ő feladatuk, tehát mit kellett ezzel a sárga indexsel tanulniuk az egyetemen. A főiskola hallgatói a tanárképző tanulmányi rendjében kiszabott előadásokon kívül választott szakcsoportjuk egyik szakköréből, illetve annak szaktárgyából az egyetemen is kötelesek előadást hallgatni, és e célból az egyetemre rendkívüli hallgatókul beiratkozni. Egyébként a hallgatók többször több fórumon jelezték, hogy nem szeretik ezt a sárga indexet, hogy hátrányos megkülönböztetésnek érzik, hiszen ők ugyanolyan kötelező tantárgyakat vesznek föl az egyetemen, mint a rendes hallgatók, sőt, ugyanazokat a tantárgyakat hallgatták egyébként, mint az egyetemnek a rendes hallgatói. Még egy érdekesség, ami kezdettől fogva problémát okozott az egyetem és a főiskola kapcsolatában, hogy a főiskolára nem csak érettségi bizonyítvány, hanem tanítói oklevél birtokában is lehetett jelentkezni. Azt vizsgáltam meg, ezen a dián jól látható, hogy milyen végzettséggel érkeztek ezek a hallgatók, és hogy ennek miért volt jelentősége. Hát elsősorban azért, mert az egyetem az nagyon arisztokratikusan azt mondta, hogy ő nem szeretne olyanokat tanítani, akiknek nincsen érettségiük. Tehát alapvetően az első körben, még a 28-as egyeztetések körül voltak ilyen hangok, hogy azért ne járjanak ezek a hallgatók, még rendkívüli hallgatóként sem az egyetemre, mert így olyan hallgató is lehet egyetemista, akinek nincs is érettségie. A főiskola viszont teljesen észszerű módon előnyben részesítette a tanítói diplomával, vagy tanítói oklevéllel rendelkezőket, hiszen ugye nem diploma, mert ez még csak középfokú végzettség, de azért részesítette őket előnyben, mert már volt pedagógiai előzetes tudásuk. Míg az érettségivel rendelkezőknek értelemszerűen nem volt, úgyhogy nekik egyébként is egy különbözeti vizsgát kellett tenniük ahhoz, hogy felvételt nyerjenek. És hogyha itt mellé tesszük az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek a számát ezen a diagramon, akkor jól látható, hogy itt néhány évet leszámítva, 1930 és 32 között folyamatosan többen voltak a tanítói oklevéllel érkező hallgatók, mint az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők. Ennek tehát elsődleges oka az volt, hogy előnyben is részesültek a felvételinél. Aztán érdekelt, és megnéztem azt, hogy milyen volt ez az előzetes papír, ez a bizonyos oklevél a tanítók esetében és az érettségi bizonyítvány, és nagyon érdekes eredményekre jutottam. Itt most a fiúknak a százalékos arányát látjuk. Tehát az összes felvett fiú esetében, itt az egész vizsgált időszakra nézve, 1928 és 47 között, azt látjuk, hogy a fiúknak a eredménye, ahogy egyre rosszabb a tanítói oklevél, úgy vannak a fiúk egyre többen, és ahogy egyre rosszabb az érettségi bizonyítvány, úgyis egyre többen vannak a fiúk. Tehát viszonylag kevés olyan fiú van, olyan 30%, akinek kitűnő vagy jeles a tanítói oklevele. Itt annyit szeretnék még elmondani, mert talán ez sem annyira köztudomású, hogy szintén a maihoz hasonlóan öt szintű volt az értékelés ebben az időszakban, de az öt szint az úgy nézett ki, hogy kitűnő, jeles, jó, tehát közepes nem volt, és elégséges, elégtelen. Tehát így állt fel az öt szintű skála. Tehát itt azt láthatjuk, hogy az első két szintre teljesített, bocsánat, még ezt nem akarom megmutatni, a fiúk 30%-a, és ugye, ahogy egyre rosszabb a oklevél, a bizonyítvány, úgy vannak a fiúk egyre többen. És érdekes, hogy a lányoknál egy pontosan ellenkező tendenciát láthatunk. Tehát minél jobb a tanítói oklevél vagy az érettség bizonyítvány, annál többen vannak a lányok. Tehát ugye ezt úgy tudjuk szépen mondani, hogy a tanítói oklevél, kitűnő vagy jeles tanítói oklevéllel rendelkezett a hallgató lányoknak majdnem 80%-a, és itt van a jó és az elégséges eredmény, és az érettségi bizonyítványnál ugyanezt láthatjuk, ugyanezt a tendenciát. Ez most miért van? Miért van az, hogy a fiúk azok a rosszabb eredménnyel jelentkeztek a főiskolára, míg a lányok azok jobb eredménnyel? Hát igazából ez abból fakad, hogy ez meg volt határozva rendeletileg, hogy hány fiút és hány lányt lehet felvenni a főiskolára. Ez rendszerint úgy működött, hogy egy-egy szakcsoporthoz mondjuk 30 fiút és 30 lányt engedélyezett a minisztérium, viszont lányokból, ahogy ez egy pedagógus pályán nem szokatlan, sokkal több jelentkező volt. Tehát a lányok, azok csak sokkal jobb előzetes eredménnyel kerültek be a főiskolára, míg a fiúk közül nem is sikerült mindig feltölteni az adott keretszámot, mert kevesebben voltak, és köztük is voltak nyilván nagyon jó eredményekkel rendelkezők, csak hát ez olyan, mint a vonalhúzás, hogy ugye az alján húzzuk meg a vonalat. Tehát, hogy látszik, hogy vannak olyanok, akik azért viszonylag rossz eredménnyel is bejutottak, míg a lányoknál ugye erre nem volt lehetőség. És akkor nézzük meg az áthallgatási adatokat. Itt csak az első öt tanévet mutatnám meg, az egyszerűség kedvéért, meg ebből is látszanak jól a tendenciák. Ugye itt azt látjuk, hogy fél évekre bontva, az adott fél év hallgatói létszámához viszonyítva, mennyien hallgattak át az egyetemre. Ugye itt az volt a szabály, hogy legalább 2 órát kellett az egyetemen hallgatni minden fél évben, de ezt meg lehetett csinálni ilyen össze-vissza is. A vége az volt, hogy meglegyen a tanulmányok végére a megfelelő arányú áthallgatás. A 28-as évfolyam, tehát akik 28-ban voltak elsősök, ők az első évben majdnem 90%-uk hallgatott át az egyetemre. Itt a számoknak a alacsonsága abból is fakadhat, hogy vannak kimaradók, akiket itt nem vettem ki ebből az oszlopdiagramból, mert nem is ez a lényeg, hogy pontosan mennyi, hanem a tendencia az, ami érdekes. 28-as évfolyam, és látjuk, hogy minden az első 5 évfolyam mindegyikében, a második fél évben már visszaesik egy kicsit ez az áthallgatási kedv, és utána a harmadik fél évben megint, és a negyedik fél évben van egy ilyen nagy zuhanás. A negyedik fél évben nem nagyon vettek fel a hallgatók órákat az egyetemen. Majd a 5. fél évben újra megjön a kedv, és utána folyamatosan elkezd ugye ez csökkenni, és majd a utolsó fél évre pedig már szinte megint elveszik azoknak a hallgatóknak a száma, akik áthallgatnak az egyetemre. Ezt elég sokáig kerestem, hogy ez itt miért van ez a visszaesés, és végül, mert nem volt egyetlen forrásban sem kihangsúlyozva ez, vagy nem szerepelt a forrásokban, végül egy nagyon triviális okot találtam arra, hogy itt miért esik vissza az áthallgatási kedve, azért, mert a negyedik fél év végén van egy alapvizsgálat, egy alapvizsga, és valószínűsíthető, nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy amiatt erre a fél évre nem vállaltak olyan sokat a hallgatók, és kevesebb órát vettek fel az egyetemen, még az utolsó fél évben pedig valószínűleg már az államvizsgára való készülés, a pedagógiai vizsgálatra készülés volt az, ami miatt visszaesett az áthallgatási kedv. Mennyit órát vettek fel? Ugye 2 kellett felvenni az egyetemen, de nézzük meg, hogy az egyes tanévekben itt megint az összes vizsgált hallgató, az összes 1937 hallgató járt 1928 és 47 között a főiskolára. Az összes hallgatót megvizsgálva azt láthatjuk, hogy úgy tendenciaszerűen 2 órát vettek fel a hallgatók az egyetemen, viszont évről évre, ahogy láttuk az előző diagramon is, nő azoknak a száma, akik már nem vesznek fel órát az egyetemen. Tehát tulajdonképpen ez a átlagosan 2 óra, de látjuk, hogy vannak ilyen őrült sztalnovisták is, akik akár 7 vagy több órát is felvesznek az egyetemen. Itt azért azt szeretném hozzátenni, hogy ez nem 2x45 percet jelent, hanem 2 féle órát, és például Horger Antal nagyon szeretett 3 órás órákat tartani egy héten, tehát abból kellett felvenni 2-t, nem pedig összesen kettő óráról volt itt szó. És hogy kik voltak a népszerű oktatók? Voltak javaslatok arra, ezt minden évben a főiskola igazgató tanácsa elkészítette, hogy mik azok az órák, amelyeket javasolnak felvenni a főiskolásoknak. A főiskola akkor 4 szakcsoporttal működött, 2 szakcsoport inkább bölcsészeti, magyar történelem, magyar-német, 2 pedig inkább természettudományi jellegű szakcsoport volt, ott volt a matek, természetrajz, föld, vegytan, ilyen tantárgyakból álltak össze ezek a szakcsoportok, és most, hogyha a természettudományi kart nézzük, akkor hát elég jól látszik, hogy voltak azért nagyon kiemelkedő, vagy hát egy mindenképpen nagyon kiemelkedő oktató, és az ő ráadásul egy fizikus volt, Frölich Pál, akinél nagyon szívesen vettek fel a hallgatók órákat. Ugye ezt úgy tudtam még megmérni, vagy azt néztem még meg, hogy aki valaha a Frölichnél vett fel órát, az mekkora eséllyel vett fel újra nála. Mert azért lássuk be, hogyha felveszünk egy szabadon választható órát, remélem ez nem olyan lesz, akkor el tudjuk dönteni, hogy milyen szeretnénk még egyszer, vagy ez biztos nem szeretnénk még egyszer. És nyilván, hogyha jó az oktató, és egyébként jó az óra, akkor szívesen felveszünk azt, annál az oktatónál szívesen veszünk fel másik órát, viszont hogyha meg nem, akkor nyilván nem. Tehát a Frölich az valószínűleg nagyon népszerű és jó, biztos jó órákat tartott, mert nagyon sokan szerettek nála újra és újra órákat felmenni. És hát azt hiszem, hogy annyira nem lesz meglepő a következő dia, hogy a bölcsészettudományi karon pedig ugyanez a személy Sík Sándor volt. Tehát aki egyszer Sík Sándornál fővett órát, az utána az összes fél éven keresztül Sík Sándornál vett fel órát, erre alig találtam kivételt a hallgatók között, tehát valószínűsíthetően, azért tudjuk más forrásokból is, hogy ő nagyon jó előadó volt és jó órákat tartott, és nagyon szívesen jártak hozzá a hallgatók. Tehát, hogyha ezeket a neveket megnézzük, mind az előző dián, mind pedig ezen a dián szereplő neveket, azért biztos, hogy mindenkinek vannak olyan nevek, amik ismerősek, nem csak szegény Horger Antal, aki ugye József Attila miatt lett olyan ismert nyelvész, hanem más nevek is talán ismerősek. Tehát semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy rossz ötlet volt ez az áthallgatás az egyetemre, hiszen olyan tudásanyagot kaptak a hallgatók ezektől a professzoroktól, amely nyilván hozzátett az ő személyiségükhöz. De ugyanakkor nyilván nagy terhet is jelentett nekik az, hogy ezt a heti 2 órát az egyetemen kell hallgatniuk. Ennek ellenére, és most már lassan a végéhez közeledek az előadásnak, mégis milyen eredményekkel fejezték be ezeket az áthallgatott órákat. Tehát itt most csak azt mutatom, amit az főiskolások az egyetemen vettek fel, és ott milyen eredménnyel abszolválták ezeket a kurzusokat. Itt vannak a kitűnők. Ez egy érdekes tendencia egyébként is, hogy ahogy öregszenek, úgy lesznek egyre tanulékonyabbak, és egyre jobb eredményekkel fejezik be az egyetemi kurzusaikat. Hogyha hozzárakjuk a második szintet, a kitűnő és a jelest szerző hallgatókat, akkor látható, hogy 70-80% között van az aránya azoknak, akik vagy kitűnő, vagy jeles érdemi jegyet szereztek az egyetemi vizsgán. Tehát ezért nem látjuk ezt az aggodalmat itt annyira visszaköszönni, hogy a tanítói végzettséggel rendelkező az, minek jön egyetemre, mert hogy úgy sincs érettségie se, és itt nem fog megfelelni. Hát ez alapján azért annyira nem teljesítettek rosszul. És hogyha hozzátesszük még azt is, hogy ki szerzett jó érdemi jegyet ezeken az egyetemi kurzusokon, akkor ugye már közeledünk a 95, vagy meg is haladjuk a 95%-ot, és elenyésző azoknak a hallgatóknak a száma, akik elégséges, vagy elégtelen érdemi jeggyel zárták ezeket a kurzusokat. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, ezek ugyanazok a kurzusok, amelyekre az egyetemi hallgatók is jártak, és nyilvánvalóan, hogyha azt gondoljuk, hogy itt ők más jegyet kaptak, akkor azt kell gondolnunk, hogy Horger Antal, vagy Kogutovics Károly, vagy Sík Sándor, vagy Mésző Gedeon máshogy osztályozta a főiskolásokat, mint az egyetemistákat, amit én nehezen tudok személy szerint elképzelni. És akkor összegzésként, összefoglalva ennek a mai előadásnak a lényegét, a tanárképző főiskola Szegedre helyezésének és országos beiskolázásúvá tételének egyik oka a Szegedi Egyetem megmentése volt. Ez tény, fakt, ez le van írva a forrásokban, hogy ez így van. A tanárképző főiskola mai fogalmaink szerint 1928 és 47 között tulajdonképpen nem volt autonóm intézmény, a két intézmény nem kooperált, hanem az egyetem részben integrálta a főiskolát a saját céljai, elsősorban a hallgatói létszám emelése érdekében. A főiskolai hallgatók áthallgatása az egyetemre szintén változásokat indikált, a hallgatók viszont mindenképpen profitáltak az áthallgatásból, de a másodrendű hallgatószerep zavarta őket, hiszen az egyetemen teljesített kurzusaik eredményei ezt a másodrangú, másodrendű szerepet nem indokolták. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. Az SZIASZ Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Herman Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese tartja meg az Aradi Vértanúk című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.